Drága mennyei atyám, hálát adunk neked. Hálát adunk neked a te ígédért. Hálát adunk a Szent Szellemért, aki bennünk lakik, aki vezet bennünket, hogy az igazságnak az útján, a bölcsességnek az útján vezet bennünket. És köszönjük, atyám, hogy a mai napon is szót hallunk tőled. Elkészítettük a szívünket, hogy befogadjuk a te ígédet. Nyitva van a fülünk, nyitva van a szívünk, hogy mindaz a jó dolog, amit te nekünk adtál, mindazt birtokba vegyük, és mindazt elfogadjuk, és azt a teljességet, amelyet te készítettél nekünk. Minden hálát és minden dicsőséget neked adunk, atyám, a te igédért, a te beszédedért, hogy az úgy jöjjön elő, ahogy annak elő kell jönni. A názáreti Jézus Krisztus szent nevében mindenért neked adjuk a hálát, és neked adjuk a dicsőséget örökkön örökké. Amen. Foglaljatok helyet, dicsérjük az Urat. A mai üzenetem egy részét Erzsike elmondta, hogy miről lesz szó, hogy miért a mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy kik és miért üldözték Jézust. Ennek aktualitása van, mert a gonosz nem változott meg. Tudjuk, hogy minden üldözés mögött a gonosz áll. És hogy Istennek megvannak az emberei, ahogy megvannak Istennek az ige hirdetői, úgy gonosznak is megvannak a szócsövei. És ezt a területet járjuk körül egy kicsit, úgy gondolom, hogy erről is hallani kell. Rengeteg igét néztem meg, annyit adtam le, nem tudom mennyire jutunk a mai nap folyamán, be fogjuk fejezni a megfelelő időbe, úgyhogy hálát adunk az Úrnak. Jó, tehát meg kell tanulnunk, ugye mindannyiunknak Isten szellemének a vezetését követni, mindannyiunknak föl kell növekedni az Úrban, és el kell jutnunk az érett férfiúságra, oda, hogy különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között, és ezt Istennek az igéjéből fogjuk tudni megkapni a hitnek a hallásából. És éppen ezért adott Isten szolgálatokat. Az Efézusi levélben olvashatjuk a 4. rész 11-es igeversében, és ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. Isten adta a szolgálatokat, és Isten nem véletlenül adott szolgálatokat. Ennek az okát elmagyarázza a 12-es igeverstől. Szolgálat munkájára, tökéletesítve a szenteket Krisztus testének építésére. Tehát ha Isten elhívott valamilyen feladatra, ha Isten előléptetett, akkor az egy lehetőség arra, hogy még jobban tudjátok szolgálni az Urat, még nagyobb lehetőség arra, hogy szolgálhassuk ezt a közösséget, szolgálhassuk Jézus Krisztus evangéliumát, és szolgálhassuk az embereket. Jézus azt mondta, hogy aki nagy akar lenni köztetek, az legyen mindenki szolgája. Dicsérjük az Urat ezért. Tehát itt nem főnökökről van szó, amikor a szolgálati ajándékokról beszélünk, hanem vezetőkről, szolgálókról, akik talán egy kicsit nagyobb lehetőséget kaptak arra, hogy még jobban tudják szolgálni az Urat, és az ige, hogy mondja, akire több bizatott, attól többet is kérnek számon. Tehát nagy alázattal kell, hogy álljunk az elhívásunk elé, bármi legyen az. Eddig is ezt tettük, eddig is ezt tettétek, és ezután is ezt fogjuk tenni, még nagyobb intenzitással. Tehát miért adtad, hogy a szolgálat munkájára tökéletesítve a szenteket, és a Krisztus testének az építésére. Tehát amit csinálunk, amit teszünk, akár a saját életünkben, akár a gyülekezeti életében, akár a Krisztus testének az életében, az vagy épít, vagy előbbre visz bennünket, vagy pedig rombol. Tehát van, ami a hasznunkra, az épülésünkre, a gyarapodásunkra van, az micsoda? Az áldás a számunkra, igaz? Ami pedig a gonosztól van, az mit csinál? Rombol, öl, pusztít, az átkozt hozza az emberekre. Mi tudjuk, hogy meg vagyunk áldva, váltva, pont meg is vagyunk áldva, és így módon meg vagyunk váltva az átok alól, mert Jézus Krisztus átokká lett érettünk, hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon. Nagyon sokszor jönnek keresztények, hogy őket elátkozták, meg nem tudom, miket tettek velük. Hát az ördög azt tud megtenni veled, amit hagysz, hogy megtegyen, mert Jézus nekünk adta a hatalmat, ez egy másik üzenet lenne. Egy keresztény nem lehet elátkozni, akit Isten megáldott. Te áldott vagy, és Isten ezt már eltervezte a világ teremtése előtt, hogy téged Jézus Krisztusban megáldott. Tehát nézzük, a szavainkkal is tudunk például ölni. És ahogy Jézus Krisztus az ő beszédével, az ő igéjével, meg maga az Úr az ő igéjével megteremtette ezt az egész világot, mi is a szavainkkal ugyanúgy teremteni tudunk. Teremteni tudunk, és pusztítani is tudunk a szavainkkal. Tehát nagyon fontos az, hogy miket beszélünk, miket hallgatunk meg először, mit veszünk magunkhoz, és mivel tápláljuk a szívünket, mivel tápláljuk a szellemünket. Tehát vannak, akik az ördög eszközévé adják a saját szájukat, lehetnek emberek az ördög munkatársai, az ördög tolmácsai, anélkül, hogy tudnák, hogy a gonosznak a munkáját végzi. És ugye ölhetünk a szánkkal, pusztíthatunk, lophatunk, hazudhatunk, hamisíthatunk, hamis tanúságot tehetünk, tönkretehetünk másokat, legyilkolhatjuk másoknak a karakterét. Nagyon-nagyon sok bajt tudunk csinálni a szánkkal, és ez nincs az épülésünkre, nincs a hasznunkra, mert a vetés és az aratásnak a törvénye az működik, mert amit elvet az ember, azt le is fogja aratni. Ugye a Galata 6:7. Ne tévejegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt is fogja aratni. Tehát ha szeretnél jó dolgokat aratni, szeretnél áldásokban állni, szeretnél áldásokban járni, szeretnél jó aratást az életedbe, akkor mi a teendő? Jó magokat kell elvetni. Dorikával ültünk egyik nap, azt hiszem két nappal ezelőtt, és azt kérdezte, hogy mit vetett a szomszéd? Föl van ásva a kert. Mondom, Dorika, amint ki kell, megmondom. Azt mondtam, milyen olyan bölcs vagyok, honnan vettem én ezt a nagy bölcsességet. Hát eszembe jutott az ige, mert amit vet az ember, azt fogja aratni. Tehát ha jó dolgokat szeretnél aratni, akkor nyilván jó dolgokat kell, hogy elvessünk az életünkbe. El kell, hogy jussunk a jó és a rossznak a megkülönböztetésére. Menjünk a zsidók, nézzünk erre igét is. Zsidó 5:14. Zsidókhoz írt levél 5:14. Ezt ki kell, hogy keressem valahogy. Nem írtam föl a jegyzetembe, de van Bibliánk. Halleluja. Hát igen. Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, akik az érzékeiket a gyakorlat során kifejlesztették a jó és a rossznak a megkülönböztetésére. Tehát ki kell, hogy fejlődjön, akkor válunk nagykorúvá, amikor meg tudjuk különböztetni, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát van, ami épít, van, ami rombol. Amikor a szánkat az ellenségnek adjuk oda fegyverül, akkor gyakorlatilag a saját tőrünkbe döltünk bele, ahogy ezt mondani szokás, és saját magunknak okozunk károkat. A nyelvünkkel nagyon sok embernek tudunk károkat okozni, és a szeretetlenség az egy olyan dolog, egy olyan méreg, amit mi veszünk be, és azt akarjuk, hogy a másik pusztuljon el tőle. Ez a szeretetlenség, és ez a gyűlölet. Miért prédikálok erről, miért szólok erről? Nagyon elterjedt a világban, hogy a világiak így viselkednek, hogy a világiak ezt teszik, az rendben van. De sajnos a világ bekerült a Krisztus testébe is. Az ige mondja, hogy ne mi térjünk hozzájuk, hanem ők térjenek hozzánk. Ha mi úgy viselkedünk, mint a világ, akkor a világ miért jönne ide hozzánk? Miért jönne Krisztushoz? Tehát először is, ugye nem attól vagyunk keresztények, hogy milyen jelvényeink vannak, mekkora keresztet viselünk a nyakunkban, meg az autókon, meg mekkora bibliákkal járunk, meg milyen keresztény szimbólumaink vannak, hanem azzal, amit Jézus mondott, és nézzük a János 15. részének a 12-es ige versét. Jézusnak van egy parancsolata. Ez nem kérés, meg nem azt mondta, hogy jó lenne, ha így csinálnátok, hanem egy parancsolata, mert az Új Szövetségben is van parancsolat. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, miképpen én szerettelek titeket. Ez nem kis kihívás. És látjuk azt, hogy keresztények vitatkoznak egymással, keresztények mocskolják egymást, szólnak egyik a másikára rosszat, és bizony elvetnek rossz magukat. És akkor csodálkozol, hogy miért van rossz aratás az életedben. Csodálkozol, hogy miért nem jönnek az áldások. Bár Krisztus megáldott. Én most nem a cselekedetek evangéliumát szeretném hirdetni, de ha egyszer valaki rossz magot vetel, ugye felolvastuk a Galata 6-7-ből, az fogja aratni az ember, amit elvetett. És a szánk az egy vetőgép. A probléma az orrunk alatt van 1 centivel, mert valójában mi a hited? Az, amit beszélsz. Nem az, amit imádkozol, nem az, amit itt megpróbálunk jól viselkedni egy héten 1-2 órát, nem erről szól a történet, hanem miket beszélünk. Azokat fogjuk beszélni, amilyen magokat elvetettünk az életünkbe. És menjünk csak tovább még itt a János 15-ben. Szóval nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki az életét adja az ő barátaiért. Jézus nem beszélt a szeretetről, nem csak beszélt róla, hanem ő maga volt a szeretet, és a szeretet az az életét adja a barátaiért, a másikért. Erről szól a mi keresztény életünk, hogy szolgáljunk mások fele, hogy áldás legyünk mások számára. Ábrahámnak is, Isten mikor megáldotta, azt mondta, hogy megáldalak téged. Tehát először is téged, Isten veled kezdi, Ábrahámmal kezdte, és áldás leszel, és benned fognak megáldatni a föld minden nemzetségei. Isten szeretné, hogyha áldás lennél mások számára. Menjünk tovább. Azt mondja, ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Sajnos vannak, ezt a prédikációt az ihlette, hogy vannak csoportok, akik úgy gondolják, hogy az az elhívásuk és az a hivatásuk, hogy keresztényeket, keresztény szolgálatokat, szolgálókat mocskoljanak, és magukat Jézus Krisztus a Mesia, Hamasia nevében teszik mindezeket. Nagyon sok gyülekezetet kikezdtek, valamelyik prédikációmat is kielemezték több órába, és kivettek belőle részeket, és ott mocskolják jó magamat, engem, az egyházat, és nem csak a mi egyházunkat, hanem más keresztényeket, és hogy milyen hamis dolgot tanítunk, mert azt próbáltam volt mondani, hogy a törvény az igaz, de nem az igazság. És ezt az állításomat most is fönntartom, és mindenféle mocskos dolgokat mondanak. És úgy gondolják, mondták, hogy ezt nem azért teszik, mert haragszanak ránk, ezt szeretetbe teszik. Hát, ha szeretetbe valakit bemocskolsz, akkor az biztos, hogy nem Krisztustól való. A szeretet az nem illeti gonoszsal a fele barátot. A szeretet az nem tesz olyat a másikkal, amit nem szeretnéd, hogy veled is tegyenek. Utánuk néztem, valószínűleg nincsenek is újjászületve, valószínű Szent Szellemmel sem teljesek, tagadják Pálnak a tanításait, innentől kezdve aztán nem lehet komolyan venni őket. Letilthatnánk, mert bár a törvény mellett kardoskodnak, de mégis, ha valakinek ellopod a videóját anélkül, és átmásítod, és olyan szavakat adsz a másik szájába, amit soha nem mondott, akkor ez egy hazugság. Tehát ha törvény mellett kardoskodik, és a törvényt akarja megtartani, és azt mondja, azt cselekszi, amit Jézus, akkor már itt elbukott a mutatványa. Mert a mózesi törvény szerintem írja azt, hogy ne lopj. A másik azt is mondja, hogy ne hazudj. Olyan szavakat adtak az én számba, amit én soha nem mondtam, hogy nem számít, ha valaki lop, nem számít, ha valaki hazudik, nem számít, ha valaki csal. Ilyet az én számból nem hiszem, hogy bárki hallott. Igenis számít, csak azért, mert nem vagyunk a törvény alatt, mármint a mózesi törvény alatt, az nem azt jelenti, hogy mi a szabadosságot hirdetjük. Ha jól megnézzük, a mi törvényünk, és ezt azért olvastam föl, a krisztusi törvény az sokkal keményebb és teljesebb, mint a mózesi törvények. Ugye be lett teljesítve. Csak ugye egy példát, hogy mondjak, ezt már többször is elmondtam. Mit mondott a mózesi törvény? Szeresd a fele barátodat, mint te magadat. Azt már nem mondta, hogy szeresd a filiszteust, a kananeust, szeresd. Tehát nem volt teljes. Mit mond Jézus? Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ez egy sokkal nagyobb kihívás. És éppen ezért a törvény az nem teljes, és a törvény az nem az igazság. Mert ha a törvény az igazság lenne, akkor nem kellett volna beteljesíteni. Függetlenül attól, hogy Istentől van, és hogy csak egy igeverset hozzak, akkor menjünk a János jegyzetémet, úgysem tudom végigmondani ma, mert elég hosszúra sikeredett, a János 1.17-re menjünk. Azt mondja, mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. Tehát külön választja a mózesi törvényt, a törvény az Mózestől adatott, az igazság, a kegyelem és az igazság, az pedig Jézus Krisztus által lett. Aztán ellátogathatunk, ha már itt tartunk, csak néhány ige verset, hogy a teljesség igénye nélkül, hogy igenis, hogy Jézus az igazság. Elmehetünk a János 8-ba, János 14-be, megnézhetjük ezeket az ige verseket. A János 8:32. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz benneteket. Kinek mondta ezt Jézus? Olyan embereknek, akik a tanítványai voltak, akik zsidók voltak, akik a zsidó törvényrendszer alatt, a mózesi törvényrendszer alatt éltek még abban az időben is, ugyanúgy mutatták be évente az engesztelő áldozatok a bűnökért, ugyanúgy kellett vinni a vétekért való áldozatot, és mindazokat az áldozatokat, amelyet Isten megparancsolt a mózesi törvényben. Ugyanúgy, tehát ha valakik ismerték a mózesi törvényt, ha ismerték azt a törvényrendszert, ismerték az ószövetségi rendszert, akkor ezek az emberek voltak azok, akik ismerték. Ha a törvény lett volna az igazság, akkor miért mondta nekik Jézus azt, ha megismeritek az igazságot, az igazság szabadokká tesz titeket. És ezek az emberek azt taglalják, és azt próbálják bebizonyítani, hogy a törvény az igazság, és a törvény teszi szabaddá az embereket. A törvény megkötözöttségbe tesz, és a törvény az nem azért adatott, hogy szabadságot adjon, a törvény egy dolog miatt adatott, hogy megmutassa a bűnt. A másik nagyon érdekes dolog, csak mondom, ezekkel fogtok találkozni, hogy nem szeretnék mi senkivel teológiai vitákat folytatni. A Timóteuszhoz írt levélben írja Isten igéje, hogy nem kell az Úr szolgájának torzsalkodnia. Jézust is megtámadták, és majd mindjárt fogok előre olvasni. És mivel, hogy te Krisztusban vagy, mi nem csak követjük Krisztust, mi vele vagyunk, vele járunk, benne vagyunk, benne élünk, benne mozgunk, mint ahogy az előbb is elhangzott, egy részünk az Istenből van, hiszen a szellemünk teljesen újjá van teremtve, új teremtés, krisztusi emberek vagyunk. A Szent Szellem és a te szellemed, az én szellemem az összeelegyedett, egyé vált a Krisztussal. Tehát ő velünk jár, velünk van, benne vagyunk, benne élünk, benne mozgunk, ahogy az írások tanítják. És a zsidók nagyon fölháborodtak ezen, tehát ugyanúgy, ahogy Jézus szavain fölháborodtak, ma is, ha az igazságot hirdeted, a gonosz meg fogja támadni Istennek az igéjét, Istennek az igazságát. Ugye Jézus tökéletes volt. Ő Isten volt és ember volt, mint amit elhangzott, mi csak emberből vagyunk, és egy részünk Isten. Isteni teremtmény, tehát új teremtések vagyunk, a szellemünk, amely teljesen tökéletes. Teljesen tökéletes. És ugye, ha Jézust üldözték, ha Jézusnak ellenálltak, amikor az igazságot hirdették, akkor naivság lenne azt gondolni, hogy beléd nem fognak beléd kötni, és még rajtad még esetleg fogást is lehet találni, mert ki az, akiben nem lehet belekötni, ki az, aki mindent tökéletesen tesz. Ugye egy ilyen szeméről ismerünk, ő Jézus Krisztus. Igyekszünk a tökéletességre, igyekszünk követni Istennek a vezetését, de egy-két dolgot elrontottunk eddig is, és nem akarlak elkeseríteni, sajnos el is fogunk rontani. De Isten ettől szeret bennünket, és ettől mi Istennek a fiai vagyunk. Felelődjek néki, Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi mondott-e, hogy szabadokká lesztek? Felele néki Jézus, bizony-bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek. Mindaz, aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek. Erről beszéltem az előbb, hogyha csak a szánkról, nyilván a teljesség igénye nélkül, ha csak a szánkat adjuk oda a gonosznak, hogy használja a szánkat, akkor már-már a gonosznak az eszközévé váltál, te is, én is, meg bármelyikünk, aki megnyitja a száját a gonosz dolgokra. Akkor elvetett rossz magokat az életében, és nagyon-nagyon rossz aratása lesz. Tehát nem kell akkor csodálkozni, hogy miért jönnek a rossz aratások. Jó. A szolga pedig nem marad örökké a házba, a fiú maradott örökké. Miről beszél? Az ószövetségi emberek szolgák voltak, Istennek a szolgái voltak, mi pedig fiakká tétettünk. Tehát kik az örökösök? Nem a szolgák, nem a szolga örököl, hanem a fiú örököl. Tehát mi vagyunk örökösei Istennek, örökös társai pedig a Jézus Krisztusnak. És itt Jézus megint megerősít valamit. Azért, ha a fiú szabaddá tesz titeket, valósággal szabadok lesztek. Miért mondta ezt a farizeusoknak mondta, a zsidóknak mondta? Tehát ha a törvény szabaddá tudott volna tenni bennünket, és vannak emberek, akik összemossák. Azt mondják, hogy nincs két szövetség, csak egy szövetség van, mert az ószövetség és az új szövetség az egy dolog. Tehát ha valaki ilyeneket állít, nem hiszem, hogy komolyan lehet venni. Ha valaki egy picit is olvasta Jézus szavait, és Jézus követőinek mondja magát, és még mindig az óborhoz ragaszkodik, akkor nagyon-nagyon eltévesztette a dolgokat. Isten egy sokkal-sokkal jobbról gondoskodott, egy sokkal jobb szövetségnek vált kezesévé Jézus, egy sokkal jobb szövetségnek a főpapja, és ahogy az ige tanítja a zsidókhoz írt levélből, hogy a törvény, az ószövetség az csak az eljövendő javaknak az árnyéka. Aki még mindig az ószövetséghez ragaszkodik, és a mai korszakra akarja vonatkoztatni, akkor árnyékra vetődött. Ugye mondják azt, mikor a kapus gól kapott, hogy árnyékra vetődött. Hát ugyanezt történik ezekkel az emberekkel is. Tehát meg kell érteni két alapvető dolgot, hogy van egy ószövetség és egy új szövetség. Miért hibás az állítás, amikor számon kérik rólad a törvényt? Egy okból biztos, hogy én soha nem voltam törvény alatt, mert én nem születtem zsidónak. Én zsidóvá lettem a szellemem körülbetélése által, a Jézus Krisztusban való hitáltal, mert Ábrahámnak a szellemi magja az a kereszténység, és így váltam zsidóvá. De hogy egy pogányon számon kérni a mózesi törvényt, ez több mint nevetséges. És ugye megbélyegeznek embereket, és ugye megpróbálnak lejáratni. Jézus miért próbálták lejáratni? Mit gondoltok, hogy mi volt az oka? Miért üldözték Jézust? Hát mindjárt először is azért, mert megszületett. itt kezdődött az egész, ugye Heródes megháborodott, amikor meghallotta a hírt, hogy megszületett a Megsiás, megszületett a zsidók királya. Mindjárt olvassuk a Máté első részében, és megháborodott az agya. Miért? Hatalomféltésből. Ugye féltette a hatalmát. Tehát valójában tudjuk, hogy minden mögött a sátán maga van, és a sátán ugyanúgy használja mindazokat. A sátán nem érdekli, hogy te jó ember vagy, rossz ember vagy, keresztény vagy, pogány vagy. A sátánnak egyetlen dolga és egyetlen célja van, az, hogy elpusztítson téged. Az, hogy kilopjon Isten áldásaiból, hogy te soha ne birtokold Isten áldásait, és egyetlen célja van az, hogy téged öljön, lopjon és pusztítson. És sokszor keresztények kérdezik, én olyan jó ember vagyok, és hát miért történt ez velem? Hát azért, mert van egy ellenséged, az ördög, és az ördögöt abszolút nem érdekli, hogy te jó ember vagy, vagy rossz ember vagy, hanem egyszerűen csak öl, lop, pusztít, és keresi, hogy kit nyeljen el. Ezért mondja Péter, hogy legyetek erősek a hitbe, álljatok meg erősen a hitbe. Tehát nem a te jóságodon, meg nem a te cselekedeteiden múlik az, hogy a gonosz kit fog megtámadni. Az viszont a hiteden múlik, és a Krisztusban lévő felnőtt korúságunkon múlik, hogy a támadások után hogy jövünk ki. Vesztesen vagy győztesen. És ezért kell, hogy Isten igéjét tanulmányozzuk, ezért kell, hogy fölnövekedjünk Krisztusban, ezért kell, hogy birtokba vegyük azt a teljességet, amit Krisztus az ő megváltásában megszerzett. Aztán a János 14-ben is, nem akarok ezzel túl sokat időzni, nem erről szól ugye a mai történet, de mégiscsak kapcsolódik hozzá. A 14.6-ban, ugye Tamással történő beszélgetésnél, és mondani ki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Halleluja! Tehát mit mondott Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát Jézus ad az út, amin járnunk kell. Tehát Jézus nem azért jött, hogy egy törvénytáblát akasszon az emberek nyakába. Ma, ugyanúgy, ahogy Jézus megdobálták kövekkel, ma is téged a törvény kőtábláinak a darabkáival dobálnak meg, a mózesi igékkel ugyanúgy megköveznek. De Jézus nem azért jött, hogy megkövezze az embereket, hanem Jézus azért jött, hogy szabaddá tegye az embereket, hogy felszabadítsa a szolgaság alól, hogy felszabadítsa a rabszolgaság alól, és hogy tényleg szabadokká legyünk. És élvezzük Istennek minden áldását, és áldást tudjunk lenni más emberek számára. Menjünk tovább a János 15. részében. A 16-os rész. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától az én nevembe, megadja néktek. Tehát mit mondott, hogy én választottalak titeket, Isten választott ki téged, hogy téged az örökösévé, a fiává fogad, még a világ megalapítása előtt. Ez Istennek a rendelése. És te igent mondtál Istennek. Ő választott ki bennünket. Miért? Hogy elmenjünk és gyümölcsöt teremjünk. Hogy jó gyümölcsöt teremjünk. A jó fa az jó gyümölcsöt fog teremni. A romlott fa az pedig romlott gyümölcsöt terem. Megnézzük a törvénynek a... hogy mit termett némely ember szívében. Valójában az üdvösséget az Ószövetségben is hitáltal vették el, ha itt elhangzott Dávid Zsoltárából részlet. Ha megnézitek Dávidnak az életét, Dávid szintén törvény alatt volt. De mit látunk Dávidon? Az, hogy volt egy bensőséges, mégiscsak volt egy kapcsolata Istennel. Kereste az Urat, kereste az Úrnak a szellemét, és a legnagyobb kincse volt az, hogy ő az Úrral közösségbe lehessen. Mi nem törvényeket és nem szabályokat követünk, hanem mi ő benne vagyunk. Ő benne vagyunk. Nem másról szól az egész új szövetség, mint egy élő kapcsolat Istennel, egy élő kapcsolat ő vele. És ha jó a kapcsolatunk vele, és ha bensőséges a viszonyunk, akkor szót hallunk az ő szájából, akkor meghalljuk az ő beszédét, meghalljuk az ő igéjét, mert azt mondta Jézus, az én juhaim ismerik az én szómat, és az idegen hangját nem fogják követni, mert meghalljuk a jó pásztornak a hangját. Ha van egy kapcsolatunk Istennel, akkor ez fog történni. Maradjunk. Ennél a résznél, hát csak ezzel elmenne az egész alkalom. A 17-es rész azt mondja, ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek. Itt a 17-es versben még egyszer megismétli. Tehát nagyon-nagyon fontos az egység, nagyon fontos az, hogy szeretetben járjunk a másikkal. És tegyük úgy, ahogy Jézus tette. Nagyon-nagyon könnyű dolgunk van egy bizonyos szempontból, mert csak azt kell tennünk, amit Jézus tett. Le kell őt másolnunk, le kell őt utánoznunk. Semmit az égvilágon nem kell kitalálnunk. Nem kell, hogy ötletelgessünk. Elolvassuk, megnézzük, hogy mit tett Jézus, mit parancsolt nekünk Jézus, és egyszerűen csak követni kell, és engedelmesnek kell lenni a Szent Szellem vezetésnek. A tökéletes keresztény életet egy mondatban megfogalmazom. Kövesd Isten szellemét. Erről szól. Olyan emberek, akik Jézus cselekedeteit akarják követni a szellem nélkül, annyi esélye van, mint rossz lánynak a jámbor életre. Tehát nagyon kevés. De nincs erre lehetősége. Bár az előbbi esetben arra van lehetőség, mert ha elfogadja Jézust, Isten meg tudja változtatni. Na, ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt nálatok. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé, de mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottatlak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlölt titeket a világ. Mi az eklézsia, mi a gyülekezet? Kihívottak, kivettek. Isten kivett bennünket a világból. E világban élünk, de nem vagyunk e világból valók. És ez kell, hogy látszódjon a különbség a munkahelyeden, az életedben, hogy a világ akarja azt az életet, akarja azt, ami neked megvan. És ha ez nem tükröződik rólunk, akkor a cselekedeteink azok hangosabban prédikálnak, mint a szavaink. Nagyon sok tanítás van erről, hogy igazándiból a hitünket, a cselekedetünk mutatja meg. Nem az, amiről beszélünk. Beszélni lehet sok minden dologról. És hogyha mi Krisztusinak tartjuk magunkat, meg a messiás követőinek, akkor nem hazudozunk a másikról, olyan emberekről, akit nem is ismer. Olyan, csak elcsodálkoztam, hogy nem zavar igazándiból, mert nem az, hogy nem zavar, csak egyszerűen az ember mosolyog rajta, ez a csecsemőkor. Tehát ez igen bébikor, ha valaki ilyeneket tesz. Egykor én is tettem ilyeneket, gondolom te is tettél ilyeneket. Semmi más nem tudunk tenni, csak imádkozunk értük, hogy Isten adjon nekik világosságot, és adjon bölcsességet, és ugyanúgy dühít, ugyanúgy felháborít, ha bárkiről, ugye tehát Benny Hírről is most miket firkáltak, ha megnézitek, a cseteket letiltottuk egyébként az élő közvetítésünknél, ne tudd meg, hogy miket írkak be, és miket firkáltak be. Ha valami nekem nem tetszik, akkor nagyon egyszerű. Van a videón egy gomb, úgy hívják, hogy stop gomb. Azt akkor azt megnyomom, és nem táplálom magamat szeméttel. Mert az fog kikelni, amit beengedünk a szívünkben. Lehet teológiai vitákat folytatni, lehet, hogy most kinek van igaza. Nem számít, hogy nekem legyen igazam, az számít, hogy az igének legyen igaza. Soha nem ragaszkodom a magam igazához, mert sokszor tévesztettem el dolgokat, gondolom te is. Egy tökéletes teológiája Jézus Krisztusnak van. Mindenki azt hiszi, hogy nála van a bölcsek köve. Dicsérjük az Urat ezért, hanem Jézusnál, mert ő az igazság. És mi az ő gyermekei, az ő barátai vagyunk, és tesszük a dolgokat, növekszünk. Egyre több a megértésünk, egyre több dolgot értünk, és egyre inkább növekedünk az Úr Jézus Krisztusban. Részszerint van bennünk a tudás, részszerint van bennünk az ismeret, a legokosabb emberben, legokosabb teológusban is. Ugye, tehát mindannyian teológusok, nekünk élő kapcsolatunk van Istennel. Mi személyesen ismerjük őt. Mi nem a betűt ismerjük, mert a betű az megöl, a szellem az megelevenít. Lehet vitatkozni a betűn. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy egyetértünk hamis dolgokkal, hamis tanításokkal. Bizony ki kell igazítani magunkat az út során néhányszor mindegyikünknek. A lényeg az, hogy emlékezzetek meg a ma beszédekről, melyeket én mondtam néktek, ez a 20-as vers. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek, majd, ha az én beszédemet megtartják, a tiéteket is megtartják ma. Mit szeretne a gonosz? Szeretne elbizonytalanítani. Szeretné azt, hogy te ne tedd azt, amire téged Isten elhívott. Szeretné legyilkolni a karakteredet, és ezt teszik lehető a legjobb barátok, ismerősök, néha a család is, és bizony nagyon-nagyon keményen meg kell, hogy álljunk a hitbe. És ugyanezt tették Jézussal is, ha végigmegyünk Jézus szolgálatán, ugyanezeket a dolgokat látjuk. Nézzük az 1 Korintus 8:1-3, csomó ige verset kiírtam, az ige második részétől olvasom, az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, mint ismernie kell, hanem ha valaki az Istent szereti, ismeri azt az Isten. Halleluja! És nyilván, ha megnézzük az 1 Korintus 13-at, az már elhangzott az elmúlt hetekben, a szeretetnek a himnusza. A szeretet szót behelyettesíthetjük Istennel is, mert Isten maga a szeretet. Ha ez a 2:13-2, ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha az egész hitem van is ugyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincs én bennem, semmi vagyok. Tehát a szeretet az, ami épít. Szeretettel jó indulattal sok mindent el lehet intézni. Az nem azt jelenti, hogy nem lesznek konfliktus helyzetek. Az nem jelenti azt, hogy soha nem lesz olyan helyzet, ami esetleg akár vitákat is gerjeszthet. Volt ilyen a tanítványok életében? Az ő életükben is volt ilyen, hogy a Galata 2-ben olvassuk, hogy Péterrel, Pál szembeszállt Péterrel, mert képmutatóskodott. Gondoljatok bele, hogy azért a tanítványok élethelyzetében volt egy társadalmilag úgymond elfogadott rend, volt egy szövetség, volt az áldozati rendszer, az ószövetségi rendszer, és az volt Istennek a rendelése. És jön Jézus, és fölborogat mindent tulajdonképpen, elkezd olyan dolgokról tanítani, amik látszólag ellene mondanak a törvénynek, és az akkori elfogadott normáknak, amit minden ember elfogadott. És olyan dolgokat tett Jézus, amit addig nem tettek. Holott ismerték a betűt, ismerték a proféciákat, és pontosan tudták a proféciákból, hogy mi az, amit a Messiás tenni fog, hiszen Isten ezt előre kijelentette. És akkor találkoznak olyan dolgokkal, amit korábban nem láttak. Nézzük meg az igét. Hát egy csomó mindent ki fogok hagyni, mert nem jutunk előrébb. Nézzük meg Jézus szolgálatát. Tehát Jézus szolgálata, hogy kezdett kiteljesedni, úgy kezdtek növekedni a támadások ellene. Tehát, hogy az előbb már említettem, amikor megszületett, mindjárt meg akarták ölni, el kellett, hogy meneküljön Egyiptomba, egyébként ez is meg lett írva, hogy Egyiptomból hívtam ki az én szentemet. Tehát beteljesedtek az ilyen jellegű írások is, tehát ami ide vonatkozó írások. Aztán mi történt? Elment Jézus, és megkezdte a földi szolgálatát, megkeresztelkedett a Jordán folyóba, keresztelő János szolgálatában, aki előhírnökke volt Istennek. Ugye őróla is szólnak proféciák, nem megyünk most ebbe bele. Majd ő is megkeresztelkedett, mert hogy a törvényt így kell neki betölteni, majd rászállt Isten szelleme. Tehát Jézus felkenetett. És ez egy nagyon fontos rész az evangéliumok megértésében, hogy bár Jézus isteni személy, mégsem mint Isten szolgált itt a földön, hanem mint felkent. Akkor kezdte meg a szolgálatát, és abban a pillanatban, ahogy megkeresztelkedett, kiment a pusztába böjtölni, és már is megtámadta az ördög, és megkísértette. Milyen kísértések voltak ezek? Nyilván testi kísértések. Az első az, hogy 40 nap bőjt után ugye szólt, hogy a köveket változtassa kenyérré. És a szellem erejével Jézus ellenállt az ördögnek, mert megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek az igéjével, Isten minden igével, ami Isten szájából származik. Aztán az ördög idézte neki a 91-es Zsoltárt, hogy menj és ugye vesd magad le a templomtoronyból, mert az Úr angyalainak parancsolt felőled, és akkor kézen hordoznak téged. Azt is mondta, ugye, hogy ha Istennek a fia vagy. Ugye itt már pontatlanul idézte Isten szavát, mert Isten nem azt mondta, ha Isten fia vagy, hanem az ő szerelmetes fia, akit Isten szeret. Az ő szerelmetes fia. Tehát megint csak megkísértette. Következő, amivel megkísértette, az a hatalom. Megmutatta neki a világ gazdagságát, megmutatta neki a kincseket, és azt mondta, hogy ez mindez nekem adatot, ha térdet hajtasz előttem, és ha nekem szolgálsz, akkor mindezt neked adom. Mert ezek a kísértések ugyanúgy megvannak, ugyanúgy valósak. Ugyanúgy nagyon-nagyon sokan nem állnak ellene az ördögnek ilyenkor, és ezek valós kísértések. Ugye mikor került ez a hatalom a sátán kezében? Akkor, amikor átadta neki a hatalmat. Jézus nem azt mondta, hogy ördög hazudsz, tehát véletlenül itt az ördög valóst mondott. Azt nem mondtam, hogy igazat, de valós dolgot mondott, hogy tényleg neki adatott minden hatalom. Tehát ez egy nagy kísértés volt, mert Jézus könnyen megszerezhette volna. Jézus pontosan tudta, hogy mi vár rá. Jézus pontosan tudta, hogy nehézségek várnak rá, hogy a kereszt munkáját el kell, hogy szenvedje, és ő áldozati bárányként jött erre a világra, hogy lerendezze az egyetlen akadályt, ami Isten és ember közé áll, az pedig a bűn probléma. Tehát Jézus nem azért jött, hogy valamit bizonyítson, nem azért jött, hogy ő bebizonyítsa, hogy Isten fia, ő nem azért jött, hogy bármit bizonyítson, hanem azért, hogy be tudjon teljesedni Istennek az örökön örökké való terve, hogy mi az Istennel való élő kapcsolatba, élő közösségbe élhessünk. És ez volt Jézus eljövetelének a célja, és egy új rendszert, egy sokkal jobb rendszert, egy rendszerváltás történt. És gondoljatok bele, hogy most ugye demokrácia van, ha megnézzük a világot, képzeld el, hogyha most a kommunista kiáltvány szerint akarnád élni az életedet, hát egy csomó bajba kerülnél. Persze vannak egyező dolgok, mert aki a kommunizmusba lokott, az is bűn volt, aki ott hazudott, az is bűn volt, meg ha demokráciába, akkor is börtönbe csukják, ha elkapják. Tehát vannak egyező dolgok, de teljesen más. Volt egy nagyon jó példa, amíg Jim Pastor mondta, hogy labdajáték a vízilabda is, meg a futball is. Tehát nem lehet a focit a vízilabda szabályok szerint lejátszani. Jó, tehát egy teljesen új rendszert hozott el Jézus, és ezt be is jelentette. Mindjárt a Lukács 4-ben, amikor megkezdi a szolgálatát, azt mondja, hogy az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét, kegyelmének esztendejét. Behajtván a könyvet ad a szolgáknak, és leült a zsinagógában, mindenki szemei őrá voltak függesztve, ő pedig kezdett hozzájuk szólni, ma teljesedett be az írás a ti hallásatokra. Az első botrány, az első prédikációjánál meg akarták ölni. Le akarták taszítani a hegyről. Tehát mindjárt itt kezdődött. Ezt ugye Lukács evangéliumában olvastuk. Aztán mi történt? Ahogy lejött Jézus, jött egy bélpoklos, igaz? Ezt a Lukács evangélium 5. részében olvassuk, aki poklos volt. Nagyon szigorúak voltak a törvények, hát most nincs már a idő, hogy a mózesi törvényeket végignézzük ott, hogy mi szól a poklosságról, kiírtam ezeket. A Mózes 3. könyvében megtalálod, a Mózes 3. könyvének 13. 15. fejezete, az kimondottan a poklosságról, meg a poklosság fajtáiról szól, és aki poklos embert megérint, az az ember tisztátalannak mondatik. Onnantól kezdve, ha ő maga tisztátalan, akkor megtépett ruhákba kellett, hogy járjon, és kellett, hogy kiabálja, hogy tisztátalan vagyok, tisztátalan vagyok. Így közlekedhettek az Ószövetségben a törvény szerint. Ahogy Jézus befejezte a prédikációját, abban a pillanatban jött vele szembe egy poklos ember, aki tele volt poklossággal, akit már eleve azért meg kellett volna ölni, hogy odament Jézus elé, eleve azért, hogy nem tartotta meg a törvényt. És a törvényt, hogyha végigolvasnánk, amire ma nem fog sor kerülni, akkor az világosan elmondja, hogy az ilyet, aki tisztátalanná lesz, és mégis megszegi a törvényt, az ilyet ki kell írtani, meg kell ölni, meg kell kövezni. Ennek a poklosnak már mindegy volt, mert ez egy élő halott volt, ő tudta, így is úgy is meghal. Tehát vagy megkövezik és azért hal meg, az még lehet, hogy jobb, vagy pedig élve, hát lerohad a húsa. Egy élő halott, ugye? Tehát mint Mirjám is, amikor poklos lett, azt mondta, hogy hát még azt mondja az ige, hogy még élet van benne, hogy élő halott valójában. Azt mondja, Jézus pedig kinyújtván kezét illeti azt. Itt már van egy botránykő. Ez egy nagyon nagy botrány. Akarom, tisztulj meg, és azonnal eltávozik tőle a bélpoklosság. Tehát mit kellett volna tenni Jézusnak? Ugye vannak különféle tisztogatási szertartások, ezt is a Mózes törvényében olvasod, föl kell menni ilyenkor Jeruzsálemben, aztán mindenféle vízzel, a vörös tehén hamvával meg kell mosni, különféle ki kell tenni a táboron kívülre, akkor 7 nap után vissza kell hozni, hogy van-e még rajta poklos. Ez egy óriási ceremónia az egész. Tehát egy óriási, egy nagyon veszélyes dolog volt, amikor valaki egy tisztátalan emberhez ért, mert a törvény szerint tisztátalanná vált ő maga is. Erre Jézus megérintette mégis ezt a poklost, hozzáért. És nem Jézus kapta el a poklosságot, hanem a poklos kapta el az egészséget. Ez történt. Dicsérjük az Urat! Ez egy óriási különbség. És nem kellett Jézusnak megtisztulni, mert Jézus nem lett tisztátalan. Ugyanez történik a holtak föltámadásával is. Hát most a Mózes könyveit kihagyom, mert nagyon elszaladt az időnk. Még az első páskával is probléma volt, mert ott meg a halott emberekhez való hozzáérés, az szintén tisztátalanokká tette az embereket. Most gondoljátok bele Jézus szolgálatába, amikor föltámasztotta a halottakat, akkor szintén ez egy botránykő volt. És gondoljatok bele a tanítványoknak a helyzetébe. Tehát ők éltek egyfajta rendszerbe, éltek egy törvényrendszerbe, ami ott ugye normálisnak számított. Erre jön Jézus, és fölborogat mindent. És azt mondja, hogy nem számít, ha megérintjük a poklost, mert hát akkor megérintjük, kész. És akkor a tanítványai ott voltak. Nyilván a tanítványok is meghasonlottak a többiekkel, meghasonlottak a családjaikkal. Gondoljatok bele, hogy milyen üldözéseket szenvedtek el. Mikor olvassuk a Bibliát, akkor nem gondoljuk végig, és amiért én olvasom a mózesi törvényeket, és olvasok az Ószövetséget, azért, hogy jobban megértsük, és még világosabb, még hangsúlyosabb legyen, hogy Jézus amiket tett, az tényleg az akkori korban élő, ez hajmeresztő volt, és botrány volt az ő számukra. Még a tanítványa is, ugye sokszor megbotránkoztak Jézusnak. Mi mondjuk, hát ezek a tanítványok, ezek miért botránkoztak meg? Hát, ha te lettél volna ott, vagy ha én lettem volna ott, akkor lehet, hogy láttam volna egy-két dolgot is, ami teljesen eltér a többiektől. Nézzük meg a Lukács 5:20-at. A guta ütöttnek a meggyógyítását, mindjárt ott vagyunk a Bibliában. Tudjuk azt, hogy Jézus elé leeresztettek egy olyan szemét, aki guta ütött volt, aki maga tehetetlen volt, nem tudott állni, nem tudott járni. A barátai vitték, és a háztetőn keresztül Jézus elé bocsátották. 20-as vers. Látván azoknak hitét mond a ember, megbocsátattak néked a te bűneid. Na, itt kiment a biztosíték a farizeusoknál, itt az ember, hát ez káromlást szól, hiszen a bűnbocsánathoz, hogyha ugye nézzük az ószövetségi törvényrendszert, ha valaki még rossz hírt hallott, ha valaki még káromló beszédet hallott, még azért is vétek áldozatot kellett vinni. Az egyéni vétkekért, ha valaki megsértett, akkor áldozatot kellett bemutatni. Ő nem mutathatta be, mert egyszerű földi halandó az nem mutathatott be áldozatot. Áldozatot csak a papok mutathatták be. És ilyenkor el kellett menni Jeruzsálembe, hát az akárhonnan mész, az hosszú kéthetes út, hogy akkor nem volt busz, metró, meg villamos, meg vonat, hanem volt, aki, hát teve az nem tudom, hogy mennyire volt, azok is voltak, de a szamár volt a leggyorsabb jármű talán, amint tudtak közlekedni. Az két hét járó föld volt, és akkor mente és vitte a vétkért való áldozatot, és akkor tökéleteset kellett vinni, és akkor egy csomó minden ceremónia volt ezzel kapcsolatban. És akkor a vétkei meglettek bocsátva. Nem a bűnei, mert a bűnei csak ellettek fedezve, és mindez az engesztelés napján történt meg, amikor ezt a főpap tehette meg. Ugye a népnek a bűnét rá kellett olvasni az egyik kecskebakra, akire sorsot vetettek, a másikat azt meg föláldozták, és ugye bemutatták az engesztelő áldozatot. Pillanat, annyi Biblián van, hogy azt mondom, melyiket nézem. Na, tehát azt mondja, az írástudók pedig és a farizeusok elkezdtek tanakodni, mondván, kicsoda ez, aki így káromlás szól? Ki bocsájthatja meg a bűnt, hanem egyedül Isten? Tudjátok, és ez nekik teljesen igazuk volt ebben. Mert ki bocsáthatja meg a bűnt? Hát egyedül Isten. Na de hát ki volt Jézus? Aki megbocsáthatja a bűnt, és erről szól gyakorlatilag az egész Új Szövetség, hogy az igazság az fölülírja a törvényt. Miért tudta ezt megtenni? Mert a törvény az nem az igazság, és az igazság az fölülírja a törvényt. És az igazság az volt, hogy ő megbocsátotta a bűnöket. És ez a farizeusoknak nyilván botránkő volt, mert hát ez egy látás kérdése. Ugye múltkor az Attila mondott egy példát a 6-ossal meg a 9-essel, én most a Bibliámmal mutatok egyet. Most szerinted én a Biblia mögött vagyok, vagy előtte? Mögötte, szerintem meg előtte. Na, tehát ugye látás kérdése. Na, tehát ugyanez a helyzet, hogy kibocsáthatja meg a bűnöket maga Isten. Tehát nem látták a betűtől, nem látták az erdőtől a fát. Tehát lehet ezt ugye mondani. Jézus pedig észrevevén az ő tanakodásokat felelvén mondanékik. Mit tanakodtok a ti szívetekbe? És akkor itt mondja Jézus. Na figyeljetek ide, melyik könnyebb mondani? Azt mondani, hogy megbocsátottak neked a te bűneid, vagy azt mondani, hogy kelj föl és járj? Na fiú, ki akarja ezt megcsinálni? Ugye mondhatta Jézus, na, melyitek vállalja ezt az ügyet? Nem volt jelentkező, ugye? Jézus mit mondott? Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön megbocsátani a bűnöket, mondja a gútaütöttnek, néked mondom, kelj fel, és fölvévén a nyoszolyádat, eredj haza. Hát, ez történt. Aztán még nincs vége, tehát itt már botrány van, itt már elkezdik Jézus kóstolgatni, elkezdik már kikezdeni, hogy hát itt valami nem frankó ezzel az emberrel. Itt ez már nagyon nagy galibákat csinál. De hát látjuk a jeleket, látjuk a csodákat. Hát mi hiába olvassuk rá a törvényt, hiába olvassuk rá, hiába szórjuk rá az összes kőtáblának az összes kőirományait, az nem használ nekik. Ez meg csak szól neki, és meggyógyul. És Jézus elment Kafarnaumba is prédikálni, és azt mondja az írás, hogy rengeteg sok beteget meggyógyított. Hát a százados innen vette a hírét, mondta, hogy hát ez nem úgy szolgál, mint ahogy a farizeusok szolgálnak, hogy mindenféle, ugye az Ószövetségben is meg lehetett gyógyulni, mindenféle szertartások voltak. Hát ez az én emberem, ez a Jézus. Ez csak parancsol, aztán készen van, és megtörténik a dolog, igaz? Mondja a százados, hát én is ezt teszem. Hát ugyanezt csinálom én is. Hát én is egy százados vagyok, szólok, parancsolok, és akkor jönnek a katonáim, és megtesznek. Na de ő a démonoknak tud parancsolni, a gonosz erőknek. És azt mondja, hát akkor elmegyek a Jézushoz, igaz? És odaállt Jézus elé, és mondta, hogy én nem vagyok méltó, hogy te az én házamba, az én hajlékomba jöjj. Valószínűleg ismerte a zsidó írásokat, a zsidó szokásokat. Szóval csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Ez a pogány ember. Ez a pogány ember fölismerte azt, amit az írástudók nem ismertek föl. Ez a pogány ember meglátta a lényeget, meglátta azt, amit az írástudók nem láttak meg. Hogy Jézusnak hatalma van. Hogy Jézus hatalommal szól, és Jézus parancsol. Ugye is meggyógyult a végeredmény, tudjuk, meggyógyult az ő szolgája. Na most mi történt itt a 38 éve beteg emberrel? Ugyanaz a helyzet. Hát letelt az időm. Úgyhogy... Lehet ezt még azért elmondjuk. Dicsőség az Úrnak. Van annyi idő, hogy ezt azért végigbeszéljük. Tehát mi történt? Ugyanaz, hogy 38 év óta beteg volt. Ott volt a parton, és nem volt semmilyen esélye. Jézus meg egyszerűen csak meglátta, és azt mondta, hogy vedd fel a nyoszolyádat és járj. Na de megint volt egy probléma. Mi volt a zsidók problémája? Hát a szombat. Meggyógyultál, igaz, meggyógyultál, örülni kellene, szegény még gondolom, lehet, hogy ugrált is volna, nem csak az ágyát vitte, de nem mert ugrálni, félt a farizeusoktól, hogy szombaton, ma jó, meggyógyultál, az rendben van, oké. Na de miért viszed a nyuszajádat, igaz? Nyuszik a tipikus esete, tudjátok. Van rajta sapka, akkor miért verjük meg a nyuszikát? Ha van rajta sapka, azért. Legközelebb jön, nyuszikán van sapka, vagy nincs sapka. Akkor most verjük meg azért is. Ugyanez a helyzet. Tehát egy dolog biztos, hogy eldöntötték, hogy Jézus kicsinálják, mert ez a Jézus, ez fölborítja az ő rendjüket. És itt a Mátéba olvassuk, azt hiszem 26-54-ben nem emlékszem pontosan az igehelyre, hogy eldöntötték a szívükbe, hogy megölik Jézust. Tehát ők ezt már eldöntötték. Miért öljük meg, azt még nem tudjuk, de megöljük. Keresünk tanukat, keresünk hamis tanukat, de nem találtak. Nem számít, akkor is megöljük. Mert eldöntöttük, hogy megöljük. És ez az ördögnek a hozzáállása, ez a farizeusi hozzáállás. Nem számít, hogy miért, de legyilkolunk téged. Ez a gonosznak a terve. És a gonosz nem változott meg. A gonosz ma ugyanazokat teszi. Aztán történt sok minden, ugye Simonnak a házához is bement egy olyan hölgyemény, aki elég híres volt a városba, és Jézusra egy alabástrom szelence kenetet töltött a könnyeivel, öntözgette a lábát, a hajával törölgette, és a farizeus Simon ezen nagyon-nagyon megbotránkozott. Há, mit gondolt magába? Hát, ha ez a Jézus proféta lenne, akkor tudná, milyen nő ez. Én ismerem, én tudom, hogy milyen nő ez. És akkor Jézus belelátott a gondolatába, és mondott egy példát, hogy ha egy embernek van két adósa, és az egyik nagyon sokkal tartozik, a másik kevesebbel, és mindkettőnek elengedi a tartozását az Úr, akkor ki az, aki hálásabb lesz? Ki az, aki jobban fogja szeretni? És akkor megint Jézus egy botrányosat szólt, hogy neki a bűnei megbocsáttattak. Ő neki sok engedtetett el. És akkor innentől kezdve a farizeusok már nagyon-nagyon kikezdték őt. Aztán ott van a sorvadkezűnek az esete. Amikor szintén a szombattal volt a probléma, hogy megkérdezte, hogy szabad-e szombatnapon jót vagy rosszat tenni. És ott volt a sorvadkezű, és azt mondta Jézus neki, hogy nyújtsd ki a kezed, és az épp lett. És ezen megbotránkoztak. Jézus megint mondott nekik egy példát. Tehát látjátok, hogy ma, ezzel csak azt szeretném érzékeltetni, hogy amiért Jézus megtámadták, amiért Jézusra a köveket szórtak, ugyanazért téged is meg fognak kövezni. Jót tett Jézus, amikor meggyógyította a sorvadkezűt, igen. És elmondta, hogy egy embernek van egy, azt hiszem, bárány mondott, vagy szamara, vagy mit tudom én, milyen, és a szombat napon beesik a kútba, ugye mondjuk a csacsi. Mondod, hely, csacsi, nagyon csacsi voltál, mit járkálsz te szombatnapon a kut fele? Essé bele hétfőn vagy kedden, de bocs, nem segíthetek rajtad. Csacsi voltál, így jártál. Ezt mondja ilyenkor? Nem, hát nyilván még egy szamarat is, vagy egy bárányt is kimentenek a kútból. És látjátok, hogy a törvény, az írott betű, ezért írja, hogy a betű megöl, a szellem az, ami megelevenít. Azt mondta, hogy kegyelmet akarok, irgalmasságot akarok, nem áldozatot akarok. Jézus azért jött, hogy megmentse az elveszetteket, és lehetne sorolni, ha végignézzük Jézusnak a cselekedeteit, akkor mind látjuk, hogy amit tett, az botránykő volt az ő szemükbe. És a legeslegvégén mégsem volt mivel vádolniuk, mert Jézus csak jót cselekedett. Akkor a kalásztépésnél ettek kalászokat, és akkor hozza a példát, hogy Dávid, amikor bement és megette a szent kenyereket, amiket csak a papoknak volt szabad megenni a törvénybe. És Isten nem rótta föl neki. És akkor nektek az a problémátok, hogy mi szombatnapon tépjük a kalászokat? Tehát mindenbe belekötöttek, tehát eldöntötték, hogy legyilkolják a szájukkal. És mindezt a törvényre hivatkozva. Tehát látod, hogy a törvény és az igazság, azok eléggé hogy eltérnek egymástól. A törvény az szigorú. A törvény az nem tud tenni semmit, érted. A törvény az csak elítél. És ezért mondja Jakab, aki belenéz az igének a tökéletes tükrébe, annak a szabadságába, és ha megmarad abban, az tökéletes hallgatója az igének. Dicsérjük az Urat, hát ezt a részt még folytatjuk, mert itt rengeteg olyan dolog van, amiről még nem beszéltünk, csak néhányat emeltünk ki, néhány történetet a teljesség igénye nélkül, de ha megnézed az egész Új Szövetség, főleg az evangéliumok, Jézusnak a szolgálata, az apostolok cselekedetek, az apostolok szolgálata, az végig erről szól. Ahogy meggyógyult egy ember, azonnal kikezdték. Meggyógyult a vak, azonnal kikezdték. Abban a pillanatban problémájuk van. Miért gondoljátok, hogy ma ez nem így van? Tehát ezért mondta Jézus, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha engem meghallgattak, titeket is meghallgatnak, úgyhogy bátorítalak benneteket, hogy hirdessétek az evangéliumot alkalmas és alkalmatlan időbe, és Istennek az ereje erőt és hatalmat vesz, Isten szelleme majd bizonyságot tesz az ő igének az igazsága mellett.